Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ítélet vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, a Prédikátor könyvéből olvasom a 12. fejezet első 7 versét, mely így szól. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, még el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a nap világa, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak. Megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malomnak zúgása. Fölkelnek a madárszóra, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél. Összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, és a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, amikor a keresztelős családdal újra szerveztük a keresztelő dátumát, mert közben jött egy váratlan betegség, akkor nem gondoltam át, hogy ma ítélet vasárnapja lesz. De derekasan bevallom, hogy az én feledékenységemben és figyelmetlenségemben most az isteni gondviselést vélem felfedezni. Mert hogy gyönyörűen ér össze a Prédikátor könyvében a kezdet és a vég. Onnantól kezdve, hogy megkeresztelkedünk, onnantól kezdve az Isten bennünket rajtkőre állít. És elindulunk bele az életbe, azzal a szent reménységgel, hogy a keresztelő homlok, vagy a homlokunkra csorduló keresztelő vízben az Isten szövetsége vonatkozik ránk. És nagyon fontosnak tartom éppen ezért azt, hogy most beszéljünk egy picit a kezdet mellett a végről is. Mert hogy mindannyian e felé haladunk. Nagypapám szokta volt mondani, hogy kisfiam, aki nem hal meg fiatalon, az megöregszik. És ezt én egy nagyon velős gondolatnak érzem és idézem nagyon sokszor, mert az én gondolkodásomat nagyban meghatározza ez a gondolat, hogy aki nem hal meg fiatalon, az megöregszik. Látszólag egy nagyon komor és nagyon lehangoló igehelyet kapunk a Prédikátor könyvéből, ami az öregedésről és az elmúlásról szól. És azért mondom, hogy látszólag, mert tudom, hogy itt minden szentek, meg halottak napja, árnyékában, meg örök élet vasárnapjától egy karnyújtásnyira hajlamos az ember október végén, november elején egy ilyen gyertyagyújtó melankóliába menekülni. Csak hogy én azt gondolom, hogy a Prédikátor könyve nem pesszimista, hanem végtelenül realista. És érdemes végig gondolni azt, hogy miért félünk az öregedéstől, és miért félünk a haláltól, ami egyébként az életünk szerves része. Nem elválasztható tőle. Próbálhatjuk leküzdeni, próbálhatunk neki hátat fordítani. Én még nem találkoztam olyan emberrel, akinek ez sikerült volna. Részeredményeket lehet felmutatni, de ez mindenkire vonatkozik. És a Prédikátor könyve gyönyörű szépen foglalja össze egyetlen egy gondolatban, hogy hogyan is épül fel ez az emberi élet, visszatérő mondandója, ami most az ige hirdetési ige kimetszése miatt kimaradt, hogy minden hiába valóság. Most a hiába valóság héber úgy hangzik, hogy Habél, ebben Ábelnek a neve van benne, és azt jelenti, hogy lehellett. Az élet olyan, mint egy elszálló lehellet. Két dolog miatt. Egyrészt, mert így kelünk életre, amikor az Isten belénk lehelli az élet lehelletét. Másrészt, csak úgy tehetjük örökké valóvá, hogyha felfogjuk, hogy nem mi tehetjük örökké valóvá. Ha rajtunk múlik, ez az élet lehelletként elszáll. Ha az Istenbe kapaszkodunk, akkor ez a lehelletnyi élet, tekintve, hogy az Istentől jön, és az Istenhez tér vissza, az örökké valóság közösségébe vonna bennünket be. A mai ige szerintem végtelenül realista. Mert hogy az idővel nem tudunk küzdeni, kedves testvérek. Lehet ellene lázadni, lehet nem szeretni, lehet gyűlölni, lehet letagadni, de küzdeni nem tudunk ellene. És a lázadót meg a kétkedőt azt gondolom, hogy kikezdi az idő vasfoga, a hívő embert pedig felkészíti. Mert hogy lehet úgy megöregedni, hogy az úgy legyen, mint a jó bor, hogy megérik az ember. Megérik az ember, lehet, hogy már nem fizikai erejében, de szellemileg, lélekben, bölcsességben, élettapasztalatban, és felkészül arra, hogy erről számot adjon. Lehet innentől kezdve nézni az öregségre áldásként. És félreértés ne essék, kedves testvérek, senkinek nem szeretném elmagyarázni tévesen azt, hogy a vérnyomás csökkentő, meg a napi gyógyszeradagolás, meg a kopott porcok és üzületek azok olyan csodás dolgok. Mert nem. A prédikátor is azzal kezdi, hogy gondolj teremtődre ifjúságod idején, tudnélik, hogy ne a süllyedő hajón és a zuhanó repülőgépen kelljen rá gondolni először, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről azt mondod, nem szeretem őket. Végtelenül realista. De mégis hozzátartozik az életünkhöz. A héten lelkészi munkaközösségi ülésen voltunk, azért mondom, hogy voltunk, mert Miklós is velem volt, és ott megkínált az egyik lelkész testvér bennünket egy gondolattal, amit így megörökölt gondolatként és történetként nagyon szívesen hozok a testvéreknek. Szeretett házi közegben hangzott el egy idős nénitől a kérdés, hogy van az tisztelendő úr, hogy már a liftig elcsoszogni is egyre nehezebb, és ez hogyan van ebben, mi a jó, meg mi a szép. És azt válaszolta neki a lelkész, hogy azért, mert az Isten idővel mindent elvesz tőlünk, hogy a végén csak ő maradjon. Nekem nagyon megtetszett ez a gondolat. És azért tetszett meg rettenetesen ez a gondolat, mert abban a világban, amiben úgy növünk fel, és úgy szocializálódunk, hogy ide nekem a rozsdás bökőt is megoldom, abban a világban az ember igazából saját magában tanul meg bízni először, tévesen. És amikor elkezd fogyni az embernek az ereje, akkor kétségbe esik. Már nem tudok annyit, mint 10 évvel ezelőtt. Már nem úgy megy, mint 20 évvel ezelőtt. Nem vagyok olyan gyors, olyan fürge. Mentálisan nem bírok el annyi stresszt. És a többi, és a többi, és a többi. És hogyha csak az én erőm van, amiben bízhatok, akkor szépen lassan, kedves testvérek, elfonnyadunk az életünk súlya alatt. Kétségbe esünk. És hogyha meg innen nézem, hogy az Isten vesz el mindent szépen lassan, hogy a végén csak ő maradjon, akkor nekem a második korintusi levél gondolata jut eszembe, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Meg kell tanulnom elengedni az erőmet. Ez nem azt jelenti, hogy ne használjam, amíg rendelkezésre áll. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyek meg mindent fiatalon, ami erőmből és energiámból telik, ami jó, ami hasznos, amivel szebbé tehetem az életét a gyerekemnek, az unokámnak, a bárkinek. De meg kell tanulnom elengedni, és megbízni abban az erőben, ami pont abban az erőtlenségben fog célhoz érni, amivel én küzdök magamtól. Nézzünk egy picit a keresztre. Ha teljesen őszinték akarunk lenni, és most fosszuk meg a keresztet minden egyes olyan evangéliumi tudástól, ami nekünk a hitünkben rendelkezésre áll, és nézzünk rá csupaszon és pőrén úgy, ahogy van. Abban semmi erő nincsen e világi értelemben. Ott egy ember szenved, ott egy kivégzés van. Ott ina szakadtáig küzd, amíg ki nem lehelli a lelkét. És mégis ebben a végtelen emberi gyengeségben, a halál torkában. És most akkor hozzunk vissza minden evangéliumi tudást, ami bennünk van. Ott van az Isten megváltása. Abban az erőtlenségben, ami egy emberi életnek a vége. Amitől mi a legjobban félünk. Mert nem tudjuk befolyásolni. Mert nincsen ráhatásunk. Mert azt sem tudjuk, hogy mikor jön el. Abban ott van az Istennek a kegyelme. És erőtlenség által célhoz ér a világ történelmében, és erőtlenség által célba érhet bennünk is. Ha megtanuljuk nem a magunk erejéből nézni ezt a keresztet, hanem a Krisztus kegyelméből. Gondolj teremtődre, ifjúságod idején még el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Nem csak az ifjaknak szól szerintem ez az üzenet, hanem a mérsékelten ifjaknak is. Akik talán már abban a életkorban vannak, amire azt mondja a prédikátor, hogy nem szeretem őket. Most kedves testvérek, az életben nem az a feladat, hogy bálványozzunk egy-egy korszakot, hogy milyen jó volt 20 évesen. Meg nem tudom, fiatal felnőttként, meg mikor gyereket vállaltunk, és a többi, és a többi. Az életben minden egyes korszak, amin átmegyünk, szervesen épül egymásra. Nem vállaltam volna gyereket, ha édesanyámék nem vállaltak volna engem. Ha nem neveltek volna fel. Ha nem kaptam volna meg az atyai pofonokat. Ha nem kaptam meg volna azokat a rögöket, amiken kihívásként az ember átmegy. Az óvodai, felnőtt fejjel nézve kis traumáktól, de gyermek fejjel nézve óriási traumáktól, keresztül a hatalmas élményeken, át egészen addig, amíg az ember oda jut, ahol van. Ez mind szervesen épül egymásra. És lehet belőlük meríteni később is. Lehet szabad rájuk emlékezni, szabad belőlük táplálkozni, örülni annak, hogy megtörtént, és hogy olyanná formáltak bennünket, amilyenek vagyunk. És tudni kell azt is, hogy ez Habél, elszálló lehellet. Az Isten tenyerén válik örökké valóvá. És nem én rögzítem, nem a nosztalgia rögzíti bennem. Egyedül azt tudja örökké valóvá tenni az én elszálló lehelletnyi életemet, hogyha az Istennel való közösségemet megélem, ha elfogadom azt a kegyelmet, ami erőtlenség által, és ha kell, az én erőtlenségem által ér célba. Két biztatást hoznék ide a kedves testvéreknek ezzel kapcsolatban. Az egyik egy Luther Márton idézet, amit már az idős Luther ír és mond, és szerintem gyönyörű. A mostani nyomorúságban az vigasztal, hogy hátra van egy másik, jobb és örökké való élet. Nagyon fontos gondolat a már beteg és idős Luther Mártontól. A másik pedig egy kis irodalmi kalandozás, amire meghívnám a testvéreket. Nekem vannak meghatározó olvasmány élményeim, és azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, mert nagyon sok könyv szerető ember ülhet velem szemben. És sok mindent lehetne sorolni Márkeztől és Hrabálon át, és Guillaume Nándorig bezárólag. Én most egy kicsit könnyedebb olvasmányt hoznék, Tolkientől a Gyűrűk urát, amiről nagyon sokan kiáltottak démont és ördögöt, mikor megjelentek a belőle készült filmek. Amit nem tudtak a démont kiáltó keresztények, hogy ez egy hívő katolikus ember volt, aki napi szinten járt templomba. Minden reggel meggyont és áldozott. Nem mutogatásból, de ez hétfőtől vasárnapig az ő életében így volt. Mi találkozunk vasárnap, pár emberrel találkozok a bibliaórán, néha a felnőtt hittanon, bízok és hiszek abban, hogy mindenki imádkozik otthon. De hát ez az ember heti 7 nap járt templomba. Úgyhogy biztos, hogy nincsen ördög a könyvében. És az ő mese világában van egy nagyon fontos város, Gondor a Fehérváros, illetve Minas Tirith a Fehérváros, bocsánat, ami Gondor fővárosa, és ebben a városban áll a fehérfa, a király fehérfája, ami elszárad, mikor a király elhagyja Gondort. A prédikátor, mikor elkezdi sorolni az idősödéssel és öregedéssel kapcsolatos gyönyörű szimbólumait, a sáska vonszolásáról, az elhomályosoló csillagokról, stb. Akkor van egy kép, ami azt gondolom, hogy megütheti sokunknak a szemét. Az enyémet nagyon megütötte. A mandulafa kivirágzik. És a mandulafa a Bibliában, főleg ha virágzik, akkor mindig valami újnak a kezdetét jelzi. Korosodunk, öregszünk, egyre nehezebb a hétköznap, és mégis ebben a helyzetben mondja azt a prédikátor, hogy kivirágzik a mandulafa, vagyis valami új kezdődik. Valami olyan, ami eddig még nem volt. Minas Tirithben a fehér fa kivirágzik, amikor a király visszatér, és elfoglalja a trónját. És ebben a nagyon egyszerű kis mesevilágban, amit Tolkien megalkot és megír, a király visszatérte, ez valójában nem másra utal, mint a bibliai űzkorszakra. A király visszatér, a Krisztus visszatér, elfoglalja a trónját, felépül az új Jeruzsálem. És igen, megítél bennünket. Meg kell állnunk előtte, számot kell adni arról, ami a hátunk mögött van, de hát elkezdődik az az ütvkor, amiről nekünk maximum csak elképzeléseink vannak jelenleg a mandulafa kivirágzása előtt. És ez valami jobb, valami szebb, valami tökéletesebb, amiben nincsen úgy jelen a hétköznapokat megnyomorító bűn, ahogy most a hétköznapokban küzdünk és örülünk vele. A mandulafa kivirágzik. Lehet félni, kedves testvérek, attól, ami ránk vár. De az én tapasztalataim szerint ez fölösleges aggódás. És az aggódás az csak leköti az elmét és megbénítja az elmét. A feladat az az, fiatalon, idősen, teljesen mindegy, itt és most tanuljam meg, hogy az Istennel van közösség, hogy az Istenből élet támad, hogy ez az élet vonatkozik rám, hogy lehet bármilyen mélyen az életem, és nézhetek szembe bármilyen mély kihívással és nehézséggel, az Isten tenyeréből nem fogok kiesni, ha elfogadom azt a kegyelmet, ami erőtlenség által célba ér. Akkor az én erőtlenségem fölött a mandulafa kivirágzik. És lehet, hogy ki kell böjtölni a virágzását. Lehet, hogy el kell tűrni azt, amíg a virágzásig odaérünk, és az nem biztos, hogy okvetlenül tetszeni fog, emberi dimenzióból nézve. De ott a virág mögött, ott van a visszatérő király. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy megszólítottál, hogy elhívtál, és hogy az elhívásban rendre megerősítesz bennünket. Nyisd ki a szívünket igéd megtartására, és taníts bennünket igéd szerint élni. Amen.